Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Isten hozta a testvéreket. Megváltásunk titkai sűrűsödnek ezekben a napokban, hiszen Jézus születését ünnepeltük, ma a család van a középpontban, aztán majd a szűzanya közbenjárását kérjük az év első napján, hálaadásunk után. Jézus azért jött, hogy megváltsa a világot, és mivel kezdődött ez a megváltás? Megszentelte az emberi élet gyökerét, a családot. Hiszen minden jó és minden rossz a családból jön. Imádkozzunk azért ebben a szentmisében, hogy a családok átéljék, mekkora a hivatásuk. Mit jelent életet fakasztani? Mit jelent életet formálni és alakítani? Mit jelent az életet hivatástudattal, felelősségtudattal élni? Minden itt dől el a családban. Ezt a szentmisét Laurus atyáért ajánljuk föl, aki ezen a napon halt meg. Nagyon nagy szeretettel ápoljuk az ő emlékét. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén fölmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei észrevették volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, már egy napig mentek, amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy ott keressék. 3 nap múlva találtak rá a templomban, amint a tanítók közt ült, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor szülei meglátták őt, nagyon meglepődtek. Anyja így szólt hozzá: gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva kerestünk téged. Ő azt felelte: miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem? Ám ők nem értették, mit akar ezzel mondani. Akkor hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében. Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és emberek előtt. Ezek az evangélium igéi. Jól nevelted. Szokványos mondat, de abban az összefüggésben, amelyben elhangzott, rendkívüli. Egy nagymamának, meg a 3-4 éves leány unokájának a párbeszédéből való ez a mondat. A nagymama arról beszélt a kis unokájának, hogy milyen jó édesanyja van neki, gondoskodik rólatok, mennyire szeret bennetek, És akkor ez a kicsi lány fölnézett a nagymamára, és picit, majdnem, hogy föl is szegte a fejét, jól nevelted. Azt gondolom, hogy ezen a mai vasárnapon, a család vasárnapján ez egy rendkívül fontos kérdéskör, ami e köré, a kijelentés köré sorakoztatható, hiszen egy család akkor születik, amikor megszületik az első gyermek. A megszületett gyermekkel együtt születik meg a család. A család hivatása pedig a gyermek nevelése. A gyermeknek megadni azt a lehetőséget, hogy emberré válhasson. A családból indul el normális esetben minden ember élete. Ezen az idei esztendőn arra gondoltam, hogy a gondolataimnak a középpontjába a gyermeket állítom, és egy kicsit gondolkodjunk el azon, hogy miben is áll a szülők szerepe, és mekkora nagy a család felelőssége. Testvérek, az élet függ ezen. A jövő. Egy nemzetnek a jövője, de az egész emberiségnek a jövője. Ma szinte lépten nyomon arról hallunk, hogy széthulló családokban élnek az emberek. Magyarországon a családoknak körülbelül 60%-a csonka. De a világstatisztika is elsősorban az emberiség életterének a nyugati felén körülbelül hasonló az arány. Majdnem, hogy azt mondhatná az ember, hogy az élet van veszélyben. Miről is van szó? Ez a civilizáció, amelyben mi élünk, valójában nem tartja fontosnak a nevelést. Ez a civilizáció, mintha elfelejtette volna, hogy egy közösség ereje az egyének erkölcsi neveltségétől függ. Erkölcsileg érett személyiségek tudnak jó közösséget alkotni, és az élet számára egy jó teret biztosítani. Ma világnézetileg semleges oktatásról beszélnek, nem nevelésről. Ki is ment, még az oktatási rendszerből is ez, hogy nevelés. Ismereteket közölnek, tanítanak, oktatnak. Mi az, hogy világnézetileg semleges nevelés? Erről is lehetne egy órát beszélni. Lehet-e? Van-e ilyen egyáltalán? Lehet-e világnézetileg semleges ember? Vagy ha van világnézete, hogy tud ismereteket akár átadni úgy, hogy ezt titkolja? Ezt elrejti. Ebből csak konfliktusok származhatnak. Nevelésre pedig egyáltalán nem is alkalmas ebben az esetben, ha valaki a világ nézetét eltitkolja. Éppen karácsonykor is említettük a Strasbourgi bíróságnak ezt az ostoba döntését. Ezzel a Olaszországba szakadt finn nő botrányával kapcsolatosan. Hogy a gyerekeket kell védeni, hogy a szabadság jogukat biztosítjuk azzal, hogy a vallási értékek nem jelennek meg az iskolában. Mi ez? Testvérek, azok a közösségek, amelyek Pál apostol munkálkodása nyomán létrejöttek, azok a közösségek még tudták, hogy az erények, márpedig az erények a nevelés révén bontakoznak ki, nélkülözhetetlenül fontosak a közösség élete szempontjából. Az erényeket nem lehet protokollal kiváltani, protokollal helyettesíteni. Ez sem véletlen, hogy a protokollnak akkora szerepe van a modern emberek életében, mert összejön sok ember, valamiképpen terelni kell azokat, illetve biztosítani kell, hogy valahogyan együtt tudjanak lenni, holott nem a protokollnak kellene úgy Isten igazából ezt formálni vagy szervezni, hanem az ember egyéni belső gondolkodásának. Sajátos ez a világ, amelyben élünk, az irodalom, a film szinte szugerálja, hogy az erény unalmas, a bűn izgalmas. A kommersz irodalom, a kommersz filmművészet éppen ezért állandóan a bűnnel foglalkozik, mert az embereket izgalmi állapotba kell hozni, és ezáltal lehetséges. És ehhez jön még az, ami talán még mindezt megkoronázza, hogy az erényes embereket, vagy a példamutató embereket, akik, ha mondhatom így, a társadalomban szerepelnek, ezeket le kell járatni. A titkos bűneikről kell beszélni, mert azért erényesek, meg azért mutatkoznak ilyen jónak, mert valamit kell takargatniuk. Nem véletlen, hogy így születtek meg ilyen mondások, hogy vaj van a fején, van valami a füle mögött. Mintha valóban azt, ami erényes, ami jó, azt titkolni kellene, tagadni kellene, azt gyanúval kell illetni. Le kell mindent rombolni. És csodálkozunk azon, hogy nyugtalanok vagyunk, békétlenek vagyunk, csak pillanataink vannak, amikor igazán jól érezzük magunkat. Tehát egy ilyen világba csöppentünk bele. És bizony, ebben a világban érdemes nagyon odafigyelni, milyen szerepe is van a szülőknek a gyerekekkel kapcsolatosan. Hallottuk az ószövetségi olvasmányból Hannának, meg Sámsonnak a példáját. Az asszony oda megy a templomba, és fölajánlja a gyereket, amikor elválasztja. 3 éves korban választották el a zsidó asszonyok a gyerekeket. Addig szoptatták őket. És fölajánlja örökre, átengedi az Istennek. Az evangéliumban hallottuk a gyermek Jézus történetét, aki 12 éves korában megy el szüleivel a jeruzsálemi húsvéti ünnepekre, egyébként 12 éves kortól volt kötelező minden fiúgyereknek elmenni a húsvéti ünnepekre. aztán később lazítottak ezen a törvényen, legalább életében egyszer, 12 éves kora fölött minden férfi embernek el kell menni a templomba. És mi történt? Ott marad a templomban, szülei nem veszik észre, aztán vissza kell jönni és keresik. Egy érdekes gondolat villant föl bennem, amikor elmélkedtem ezen a képen, és ezen elgondolkodhatna talán minden felnőtt ember, minden szülő, hogy egy gyerek ennyire bizalommal hagyatkozik a szüleire, hogy el is veszhet. Talán kevésszer gondolunk erre. Egy gyerekben föl sem merül az, hogy nincsenek mögötte a szülei. Hogy a szülei nem vigyázzák. Éppen ezért van az, hogy olyan dolgokat csinálnak gyerekek, olyan helyzetekbe kerülnek gyerekek, ami a felnőtt emberek számára elképzelhetetlen, felfoghatatlan. Mert az a gyerek úgy hagyatkozik a szüleire, ösztönösen, amit mi felnőttként már nem is értünk. Akár mondhatnák, még egyet hadd mondjak, azért még a szent párral is megesik ez, hogy megfeledkeznek róla. Hát egy kis felmentés a szülőknek. És az egynapi megfeledkezés két napi gondot jelent. Jó arányok. Erre is érdemes azért odafigyelni. De valójában számomra ennek a történetnek a kimenetele gyönyörű. Mert hiszen mi történik? Az történik, hogy ez a 12 éves gyermek azt mondja a szüleinek, hát nem tudtátok, hogy hol kell lennem? Ahogy az ószövetségi asszony átengedi az Úrnak a gyerekét, valójában Mária meg József azt állapíthatták meg magukban, hogy jól végeztük a dolgunkat, hiszen ez a gyerek a helyén van. Ez a gyerek fölismeri az Isten akaratát, fölfogta azt, hogy az Isten előtt van az ő helye, és az Isten szolgálatában áll az ő élete. Hát jól végezték a dolgukat Mária meg József. Jól nevelték ezt a gyereket. Mondhatjuk akár így. Messze menő következtetéseket lehet természetesen még ebből levonni. De most inkább lépjünk tovább. Talán ennek alapján megállapíthatjuk azt, hogy a szülőknek a gyermek felé a legfontosabb hivatása, hogy az a gyermek megtalálja a helyét úgy az életben, hogy Isten előtt éli az életét. Úgy éli az életét, mint aki tudja, hogy Isten előtt felelős mindenért. Úgy éli az életét, hogy tudja, hogy az Isten előtt felelősségteljes szolgálat, de erre majd még visszatérek, konkréte, hogy mit is kell, hogy ez jelentsen. Testvérek, az a közösség, akiknek Pál apostol írja a leveleit, itt a Kolosszeiek leveléből hallottunk néhány mondatot, ilyen hasonló gondolatokkal ajándékozza meg az efezusiakat, a galatákat, gyakorlatilag az az első keresztény közösség egy viselkedés formán, változási formán megy át. Azok a szabályok, amiket Pál apostol leír nekik, azok a családi viselkedésnek a normái. Nyilvánvaló ma egy kicsit másképpen látjuk ma már ezt, hiszen ma kétkeresős családokban élnek általában az emberek, másképpen értjük ezeket a normákat, de. És itt térek vissza a gondolataim elején felvetett gondolatra, a nevelésre. Pál apostol találkozik a hívő közösség gondolkodásával. Ezek az emberek részben a zsidókból lett keresztények, részben pedig a pogány világból megtért keresztények. Nagyon, nagyon sajátos helyzet. Egy zsidó számára az élet az Isten előtti felelősség gyakorlása. Ismerjük a Szentírásból. Beszélj a gyerekednek reggel és este, úton és napközben, hogy mit jelent neked az Isten. Ebből a világból érkeznek egy új világba, a hitnek a világába a keresztények. Másik oldalról pedig a hellén világból, a görög kultúra világából, hiszen abban az időben, amikor az első közösségek alakulnak, a görög szellemiség határozza meg az akkor ismert világnak a gondolkodását. És az apostol a görög gondolkodóknak az értékeit veszi át. Platón a lelki élet rétegeire figyelve a három fő erényről értekezik. Vannak értelmi erények, szellemi erények, és az érzelmekkel, ösztönökkel kapcsolatos erények. Az értelmi erény a belátás. Sok mindent lehetne erről is szólni, hogy mit jelent ez. A szellemi élettel kapcsolatos erények a bátorság. Bátorság a jóra. A harmadik, az érzelmekkel, ösztöneinkkel kapcsolatos erények, talán ez a legfontosabb, a fegyelmezettség. Az ember magatartásával kapcsolatos mértékletesség. A sztoikusok ezeket az erényeket tartották nagyon fontosnak, és az erényeknek a célja az volt, hogy az embert egy magasabb világba emeljék. Kiemeljék a mindennapok világából. A hit mit jelent? Az embert az Isten közelébe emelni. Az embert az Istennel kapcsolatba hozni. Pálnak a tanítása erről szól. A család olyan légkört teremtsen, amelyben valamiképpen megtapasztalható az Isten közelsége. Ez az Isten közelség pedig az erényes ember számára könnyebben érhető el. Ezért kell az embernek uralkodnia magán. Testvérek, azt gondolom, hogy Pál ebből a szempontból is nagyon, de nagyon fontos üzenetet küld nekünk. Az a világ egy dekadens világ volt. A görög szellemiség lehanyatlóban volt. Innen jönnek az új keresztények, és ajándékozza meg őket ezzel a magasabb szemlélettel. Onnan hozza abból a világból, amely világban ezek már sajnos nem érvényesültek. Mi most egy olyan világban élünk, ahol sajnos az erények mintha nem számítanának. És nekünk az lenne a feladatunk, hogy valamiképpen megmentsük a mindennapi életünk számára az erényeket. Függetlenül attól, hogy ez a mai világ hogy gondolkodik, azt mondja, hogy az erények unalmasak, izgalmas a bűn. Igen, tapasztaljuk nap mint nap, erről szól szinte minden film. A jót szinte nem szabad kimondani, mi mégis, ha valamikor, akkor éppen ezen a mai vasárnapon, amikor a gyermekeket tesszük a középpontba, akik a jövőt jelentik. Minden azon múlik, hogy sikerül-e ezeket a gyermekeket rádöbbenteni arra, hogy mi is az életük értelme. Nehogy úgy járjanak, mint Sámson, aki Istentől rengeteg kegyelmet, rengeteg adományt kapott azért, hogy majd fölszabadítsa az ő népét, és eltékozolta ezeket. Csak későn döbbent rá, hogy mi is az ő hivatása, de már késő volt. A mi gyerekeink rendkívül sok ajándékkal jönnek az Istentől. Az Isten mindenkit sok-sok értékkel, sok-sok kincsel halmoz el. Ezeket elő kell hozni. Ezek az értékek a nevelés révén jönnek napvilágra. Ezért olyan veszélyes ez a szemlélet, amelyben élünk. Mert mintha nem tartaná fontosnak a közösségi élet szempontjából ezeket. Márpedig erős közösség csak erényes emberek révén jöhet létre. Ahogy Hanna rádöbbent arra, hogy a gyermeke az Úré, ahogy a Mária és József, ez a szent pár, rádöbbent arra, hogy a gyermekük az Isten szolgálatára rendelt. A gyermekeink mindannyian az Isten szolgálatára rendeltek. Mindegyikünk. Nem elegendő angolra tanítani őket. Nem elegendő számítógépek működtetésére tanítani őket. Gondolkodjunk ezen is el, hogy mi mindenre tanítjuk a gyerekeket. És arra, hogy mi az élet értelme, arra, hogy mit jelent együtt élni. Ki tanítja őket? Az élet értelme, ha ezen gondolkodunk, az élet ajándék. Ajándék. Ki beszél erről? Az ajándék arra szólít fel bennünket, hogy tovább kell adni az életünket. Fel kell nőni az embernek arra, hogy felismerje, hogy az életét el kell ajándékozni. Vagy egy házaspárjának, vagy az Isten szolgálatában, egy papnak, egy szerzetesnek. El kell jutni az embernek odáig, hogy elfogadjon valakit, beengedjen valakit egészen az életébe, és együtt és közösségben élje az életét a másik emberrel. Nyilvánvaló, ahhoz, hogy ez lehetséges legyen, ehhez erényekre van szükség. Ahogy hallottuk, megbocsátás, türelem, nagy lelkűség, megértés. Mindannyian az Isten előtt vagyunk felelősek az életünkért. És felelősek vagyunk azért, hogy az életet továbbadjuk. Felelősek vagyunk azért, hogy ezt a földet, amely az otthonunk, megőrizzük. Felelősek vagyunk azért, hogy egymással közösségben legyünk. Testvérek, ez a mai vasárnap, Szent Család vasárnapja. Ezt a kérdést feszegeti bennem. Középpontban a gyermek. Aki csoda. Rácsodálkozunk egy kicsi gyerekre, aki megszületik, hogy is van. És el kell az embernek jutni odáig, hogy Isten ajándékaként értékelje az életét. El kell jutni a felelősségig, hogy ez az élet nem az enyém. Ezt az életet együtt, közösségben formáljuk és alakítjuk. És legfontosabb a közösség. Először a család közössége, aztán a nemzet közössége és az egész emberiség közössége. Bizony, nagyon nagy a szülők felelőssége, mert a ma élő gyermekekből lesznek a szülők. És az élet az ő kezükbe kerül. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Szeretném kérni, hogy ebben az imádságban különösképpen is gondoljunk Laurus atyára, aki nagyon fontos küldetést vállalt, nem csak azzal, hogy irgalmas lenti szerzetes lett, hanem a szétszóratás idején is megőrizte a titkát, aztán pedig megaláztatások közepette, átadta nekünk az örökséget. Nagyon sokat köszönhetünk neki. Azért is vettem föl ezt a miseruhát is, mert ezt ő maga készítette. És nagyon boldog volt halála előtt egy nappal, éppen a Teréz nővér mondta a Szent Mise elején, 26-án, így mondta a Teréz nővér, olyan beszédet levágott. Tehát nagyon-nagyon lelkesen tudott szólni, aztán este felé nem érezte jól magát, és éjszaka meghalt. Köszönjük az ő életét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk. Jóságos mennyei atyánk, te égi eleddellel táplálsz minket. Segíts, hogy a Szent Család példáját mindig kövessük, és a földi élet után az ő társaságukban lehessünk. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, holnap apró szenteknek az ünnepe van, azok a kicsi gyerekek jutnak az eszünkbe, akiket Heródes megöletett. 31-én este 17:30 évvégi hálaadást tartunk. Aki úgy gondolja, hogy van mit megköszönnie az Istennek, az vegyen részt ezen a hálaadó szentmisén. Január 1-én egy új év kezdetekor elsősorban a szűzanya oltalma alá sietünk. Új év kezdődik. Szent István király fölajánlotta a nemzetünket a szűzanyának. És nagyon reménykedünk abban, hogy egy olyan év kezdődik, amely valami megújulást hoz a nemzetünk életében. Kezdjük jól ezt az új évet, és azt gondolom, hogy ma, Szent Család vasárnapján különösképpen is gondoljunk erre, hogy a család az az életnek a bölcsője. Magyar nemzetünk is azon múlik, sorsunk, jövőnk, hogy ebben a bölcsőben megszületnek-e a gyermekek. És nyilvánvalóan ezen túl mennyire érzik át a felnőttek azt, hogy mindegyikünk élete az Isten előtti felelősség tudattól lesz elkötelezett. Emberi elköteleződés. Ma ide áll az ember, holnap amoda áll. Ideológiák igazgatnak embereket, pártok, vagy Isten előtti tudatunk határoz meg mindent, ami persze csak akkor lehetséges, hogy Istennek megfelelő legyen ez az élet, ha erényekben gazdag. Erényessé pedig az ember a nevelés révén lehet. Hát van mit tenni. Sajnos egy-két generáció úgy nőtt fel, hogy ezt fölöslegesnek tartották. Én azt hiszem, hogy mindig van megújulás. Ha Pál apostoléknak sikerült a dekadens görög értékekre építve egy új világot teremteni, akkor nekünk is van lehetőségünk ebben az összeomló világban a régi értékeinkre hivatkozva megújulni. Ez a családok kezében van. Valószínű, hogy ez ma egy pici maradék, de minden kezdet kicsi. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.
Támad, megszületett Jézus.